Imádkozzunk. Drága Istenünk, köszönjük a te dicsőségedet. Köszönjük a te nagyságodat, a te mindenható lényedet. Köszönjük azt, hogy tényleg kicsoda az ember. Kik vagyunk mi? Ki vagyok én? Hogy egyáltalán megszólíthassalak. Ki vagyok én, hogy számíthassak. Nem dicsérünk azért, mert te letekintesz az ember, és látod. Látod, hogy mennyit ér. Látod, hogy mi az ő haszna. Istenem, nem úgy nézel rám, mint eszközökre, hanem úgy, mint gyermekeidre. Uram, dicsérlek téged azért, mert a te véred és a te megtört tested lett az áldozat értünk. Köszönjük, hogy nem hagytál minket a mi kis semmiségünkben. Nem hagytál minket értéktelen valónkban a bűn miatt. Köszönjük azt, hogy eljöttél, értünk, egy élettél közülünk. És még közöttünk is a legkisebb lettél. Uram, köszönjük azt, hogy megváltottál minket. A kereszt halálodon keresztül most feltekinthetünk rád. És igen, kegyelemből van üdvösségünk. Uram, add nekünk a hitet, amire szükségünk van ahhoz, hogy benned bízhassunk. Hogy nap mint nap eléd jöhessünk imában. Hogy nap mint nap letehessük a terheinket előtted. Hogy nap mint nap dicsérhessünk téged. Nap mint nap felemelhessük a te neved, és felemelhessünk másokat. Uram, add, hogy lássuk, hogy te mennyire csodálatos vagy, amit tettél értünk. Köszönjük az evangélium szépségét, amit nem érdemlünk meg, de mégis nekünk adtad. Köszönjük, hogy megváltottál, új életet adtál, új szívet, új reményt, új természetet, új gondolkodást. Arra kérünk, hogy a mai nap is hagyj, tanuljunk meg tőled, hogy hogyan gondolkozzunk másképpen, hogyan higgyünk, szerinted való módon. Amen.
Köszönöm szépen, Kálmán, köszönöm a zenészek, hogy vezettetek minket, és nagyon jó látni az embereket a mai napon, de jó újak vannak. Hadd kérdezzem, hogy először a gyerekeket engedjünk el, ugye, a gyerekórára. Gyerekeket mennek. Nagyon jó. Köszönöm, Saci, hogy vállaltad gyerekeket. Köszönöm. És hadd kérdezem, hogy ha valaki először van itt mai napon, légy szíves, tegyétek föl a kezeteket, ha először vagytok itt, nagyon jó. Láttam egy jó pár kéz, mindig nagyon nagy öröm nekünk, amikor újak vannak. Remélem, hogy jól fogjátok érezni magatokat, és vegyétek mindenki más tudomásul ki az, aki föltette a kezüket és vedőket sok-sok szeretettel. Nagyon örülünk, hogy itt vagytok velünk, hogy jó, együtt tudunk az Istent dicsérni. Az ő házában, ebben a kávézóban, amiben vagyunk. És Isten hozott titeket, hogy benne vagyunk egy sorozatban, a Máté evangéliumot keresztül menjünk ezen az éven, Máté evangélium, és a 19. fejezet fogunk megnézni, konkrétan a 13. verstől a 26. vers, ezeket fogunk vetíteni, szoktunk ezt felolvasni, mielőtt belevágunk a prédikációban, de gondoltam, hogy a meglepetés miatt inkább nem olvasunk előre először. Ez egy beszélgetés, egy úgynevezett gazdag ifjú és Jézus Krisztus között. Nagyon izgalmas az ő beszélgetés, és a 16. versben föltesz egy kérdést Jézus Krisztusnak, és így hangzik ez a kérdés, hogy mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. És szerintem, ha őszinték vagyunk, mindannyiunk már ezen gondolkodtunk, nem? Vagy föltettünk ezt a kérdést magunknak, vagy esetleg másoknak, vagy Istennek, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Hát ez egy nagyon nagy kérdés, ugye, hogy mi van a halál után? Mi van a halál után? Van-e mennyország? Van-e mennyország? Van örök élet? Mi lesz velem, amikor meghalok? Mi van azokkal, a szeretteinkkel, ugye, akik meghaltak? Ők hol vannak most? Milyen ez a mennyország? Mit tudunk róla? A szeretteink hol vannak? És hogy lehet bekerülni? Hogy lehet bejutni a mennyországba? Isten milyen alapján beenged valaki a mennyországba? Isten mit vár el tőlünk? Van neki egy mércéje, és ezt el kell érni. Tudjunk a választ ezek a sok kérdésre, amit most föltettem. Tudjunk a választ ezek a kérdésekre. Hát a Biblia beszél ezekről. Jézus beszél ezek a kérdésekről. És ma reggel folytatjuk ezt az egészet, ezt a sorozat, amiben vagyunk a 19. fejezetben. Ezzel a kérdéssel fiatal ember oda megy Jézus Krisztushoz, és felteszi ezt a kérdést. Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Most mielőtt megnézzük, hogy Jézus milyen választ ad, szerintem, hogy egy kicsit elcsendesedünk, jó? És fogok imádkozni, mindenki csukja be a szemét, és kezdjen ezen gondolkozni. Hogyha valaki megkérdezne tőled, Árpi, Szilárd, milyen választ adnál? Mit csináljak, hogy elnyerjem az örök életet? Mit mondasz neki, jó? Gondolkozunk ezen egy kicsit, és akkor imádkozunk és kezdjünk. Maradjunk csendben. Mennyi atyám, köszönöm, hogy ezt a kérdést elénk teszed ma reggel, hogy ezzel foglalkozunk ma reggel. És lehet, hogy ez a legfontosabb kérdés az egész életünknek. Lehet, hogy adtál nekünk ezen a földi életen 50, 60, 70, 80 évet. De mi az az örökké valósághoz képes? A mi kis agyunk nem is tudjunk felfogni az örökké valóságot. Egy olyan hely, ahol az idő nem számít, és soha nem múlik el, soha nem fejeződik be. Úr Jézus Krisztus, szólj hozzánk ma reggel. Engedj, hogy képesek legyünk valahogy elképzelni, hogy milyen a mennyország. De kérek, hogy légy szíves, szólj hozzánk. Hogy értsük a te ígéret. Értsük, hogy Jézus Krisztus mit mondott annak a gazdag ifjúnak 2000 év ezelőtt. Köszönjük ezt a párbeszédet. Hiszünk, hogy szeretnél ezt felhasználni a mi életünkben. Hogy szeretnél tanítani minket. Szeretnél szólni a mi szívünkhez. Úr Jézus Krisztus, kérlek, hogy valójában szóljál a mi szívünkhez. Én nagyon kérlek, hogy ne engedj, hogy én akadály legyek annak. Én kérlek, hogy add nekem a szavakat, amire szükségem van, hogy elmondhassam mindazt, amire rám bíztál. Segíts, hogy érthetővé tudjam tenni ezt a fontos választ ennek a kérdésnek. Kérünk, hogy szólj hozzánk és engedj, hogy lássunk a te dicsőségedet. Köszönöm, hogy ezt kérhetünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Azon szeretném kezdeni, hogy máshol a Lukács evangéliumban van egy hasonló történet, egy hasonló sztori. Egy törvénytudós próbára teszi Jézus Krisztus, és ugyanazt a kérdést föltesz Jézus Krisztusnak, hogy mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. És fölteszi ezt a kérdést, és Jézus ismeri az ő szívét, és ismeri a gazdag ifjúnak a szívét. Nagyon jól tudja, hogy mi van ezek az emberekben. És tudja, hogy a törvénytudónak a szíve az még nem túl közel a mennyországhoz. És Jézus azon az alapján beszél mind a kettővel, mert nagyon jól ismeri az ő szívüket. Tudja, hogy mi van ezek a férfiakban. Tehát nézzük meg, hogy Jézus hogyan válaszol az ő kérdésre. És nagyon meglepő. Tipikus válasz Jézus Krisztustól, hogy amikor valaki föltesz neki egy kérdést, hogyan szokott válaszolni? Föltesz egy kérdést neki. Tehát így ment a vitakultúra a zsidóknak. Nézzük meg a 17. verstől, az első és második rész a 17. versnek, és Jézus azt mondja neki, hogy miért kérdezel engem a jóról? Csak egy van, aki jó. Okay? Ő pedig azt felelt neki, miért kérdezel engem a jóról? Csak egy valaki, aki jó. De Jézus a miért kérdéssel próbálja segíteni őt. Hogy nem jó a kérdésed. Miért tetted föl ezt a kérdést? Nem jó a kérdésed. Mit jó kellene tennem? Mit jót kellene tennem? Rossz a kérdésed. Miért gondolod azt, hogy az üdvösség a jó cselekedeteken múlik? Csak Isten jó. Csak Isten jó. Tehát végülis ez lett elég, mint válasz. Hogy nincs senki, aki jó. És rossz a kérdésed. Másról beszéljünk. De Jézus szeretne bátorítani őt, hogy közelebb kerüljen a mennyországhoz. Hogy bejusson a mennyországhoz. És Jézus veszi a fáradtságot, és kezd beszélni ezzel a fiatal emberrel. Máshova mondja Jézus, szerette őt. Végül is nézzünk meg ezt. Mivel a fiatal ember azt hiszi, hogy a tettein múlik, Jézus tereli a figyelmet az Isten törvényére. És elmondja neki, hogy elvileg mit kellene csinálni. Elvileg be lehet jutni az örök életbe, ha jót teszel. Elvileg be lehet jutni. Nézzük meg, 17. vers, hogyan folytatja az utolsó részének. Csak egy van, aki jó. Ha pedig be akarsz menni az életre, be akarsz menni az örök életre, tartsd meg a parancsolatokat. Tehát terelező figyelmet, hogy igen, be lehet jutni, ha betartod a parancsolatokat. A másik beszélgetésben, a Lukács evangéliumban, amikor a törvénytudó megkérdezi, hogy mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet, Jézus ott feltett az életének két kérdést. Mi van megírva a törvényben, és te hogy olvasod? Mi van megírva a törvényben, és hogyan olvasod az Isten törvényét? Tehát hasonlóképpen bánik mind a két férfival. Terelező figyelmüket a törvényre. Tedd meg a törvényt. 18. versben, következő versben a fiatal ember kíváncsian megkérdezi Jézustól, akkor melyik parancsolatra gondoltál? 18. vers, azt megkérdezte, melyiket? És Jézus így felelt neki. Tehát Jézus kezd válaszolni, és felsorolja a parancsolatokat a 10 parancsolatban, azok, ami a horizontális, hogyan viselkedünk egymással, és hozzáteszi a nagy parancsolatot. Nézzük meg 18 és 19. Jézus így felelt, ezeket ne ölj, ne paráznakodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat, és szeresd fel a barátodat, mint magadat. Tehát felsorol néhány parancsolatot, 10 parancsolat között, és hozzáteszi a nagy parancsolatot. Szeresd fel a barátodat, mint magadat. Fiatal ember bátran kijelenti, hogy ezeket már megtartottam, de a szívében tudja, hogy valami még hiányzik. A 20. versben ezt olvasunk. Az ifjú erre ezt mondta, ezt mind megtartottam. Mi fogyatkozás van még bennem? Tehát ő is érzékeli, hogy van egy hiányosságom. Sok mindent jót tettem, de valami hiány van bennem. Tudja, hogy van valami, ami még nincsen rendben az ő életében. Mi az, ami hiányzik? Mi az a jó, ami még kellene csinálnom? Légy szíves, mondd meg nekem, jó mesterem, mi az, ami még kellene csinálnom? Hadd kérdezem föl nektek, Balázsnak, Szilárdnak, de hogyan értékeled a de saját viselkedésedet? Feltettem, nézzük meg ezt a listát, légy szíves, Szilárd, menjél az ige legvégén, és a székekre kitettünk egy lista, és azt légy szíves, vegyetek elő, és szeretném, hogy gondolkozzunk a mi saját viselkedésünkön. Ez ki van nyomtatva, remélem, hogy a tetén úgy van, hogy bizonyítvány. Tehát mindenki értékeljen saját magát. Most ez egy random listát, amit csináltam, amikor készültem a prédikációra, és ez egy olyan lista, hogy mindenki értékeljen saját magát, és ott hagytunk ki helyet, hogy írd le 3-as, 4-es, ötös, egyes, ahogyan értékeled magadat, jó? Töltsünk ezt ki. Tehát amikor valaki megbánt, akkor mindig megbocsájtasz, nem tartod a haragodat. Másik kérdés, türelmes vagy másokkal? Nem szoktál idegesnek lenni. Imádkozol másokért, és segítesz másokat rendszeresen. Nem szoktál ítélkezni, vagy másokról a hátuk mögött beszélni. Pletyka. Amikor konfliktusba kerülsz, akkor szeretetben és alázatosan elmondod a másiknak, ahogyan látod azt a helyzetet. Nem kerülöd a nehéz beszélgetéseket, és nem haragszol. Hatodik, mások véleménye rólad jó vagy rossz nem számít, mivel az Isten dicsőségért élsz. Nem érdekel, hogy mások mit gondolnak rólam. A szegényeket segítesz az időddel, irgalmas vagy másokkal. A nyolcadik, örömmel, boldogan és bőkezően adakozol Istennek. Kilencedik, nehéz időkben nem aggódsz és nem félsz, inkább bízol Istenben. Tizedik, alázatosan beismered, amikor hibázol, és rendszeresen bocsánatot kérsz másoktól és Istentől. Tizenegyedik, a fő ambíció az életednek az, hogy az Isten országa terjedjen, és minél több ember ismerje Jézus Krisztust. És a 12. nem szoktál irigynek lenni, vagy olyan dolgokat kívánni, ami nem a tiéd. Okay? Ez volt a bizonyítvány. Kérem, hogy ha van tólod, vagy ceruzád, nyugodtan tölts ki. Jó, Balázs, vedd elő a tólod, és kezdj írni magadról. Négyes. Nem kell mutogatni, ha nem akarod. Ha akarod, akkor mutogatod másoknak, de ugye én nagyon kíváncsi, hogy milyen jegyet adtál magadnak, és fogunk erre visszatérni, jó? Fogunk erre visszatérni még egy párszor. De. Ha őszinték vagyunk, látjuk a hiányosságainkat. Ugye úgy, mint ez a fiatal ember, ha őszinték vagyunk, láttam magamat, láttam a hiányosságaimat. És miután magunkkal foglalkoztak, és összehasonlítottunk magunkat az Isten törvényéhez, nézzük meg, hogy Jézus milyen választ adott a fiatal embernek, amikor megkérdezte, hogy mi az, ami nekem kellene csinálni még. Ugye? 21. vers. Jézus milyen választ adott neki 21. versben? Jézus így válaszolt neki. Ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj és kövess engem. Jézus válasza, ha szeretnél tökéletesnek lenni, a fiatal ember azt kérdezte Jézustól, hogy mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet, és mi volt Jézusnak a válasza? Ha szeretnél a mennyben lenni, akkor legyél tökéletes. Ez a válasza. Most nekünk itt nem kellene meglepődni, mert Máté 5-ben, a hegyi beszédben Jézus akkor is mondta ezt. Legyetek de hát tökéletesek. És ott is beszélt, mit jelent ez a tökéletesség. Emlékeztek, hogy már megnéztük a Máté evangéliumban, Jézus többször emelte a mércéjét, az Ószövetség törvény. Hallottátok, hogy? De én azt mondom nektek, hogy. És 7-szer, nagyon magasra emelte, és milyen magasra? Tehát legyetek tökéletesek. És azt is elmondta ennek a fiatal embernek, hogy konkrétan neki, mi jelent tökéletesnek néz ki? Hogy néz ki a tökéletesség az ő életében? És mit mondod Jézus Krisztus neki? Az a sok pénz, ami neked van, add el a mindenedet, ami van, az a vagyonodat. Add el mindenedet, és amikor megvan az a pénz, add a szegényeknek azt a vagyonodat, és amikor eladtad az összes pénzedet, akkor gyere utánam, amikor szegény vagy, és kövess engem, és örök életed lesz. Hú, ez volt a mérce konkrétan neki, hogy mit jelent tökéletesnek lenni. És a fiatal ember hogyan válaszolt? Következő vers, 22. vers. Amikor hallotta az ifjú ezt a beszédet, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Nem tudott a sok pénzétől megszabadulni, és vége, hirtelen vége lett ennek a beszélgetésnek. Hazament, gondoljunk bele, hazament, és tovább gondolkozott ezen. Akkor mi lesz velem? Nekem nem lesz örök életem? Én nem fogok bejutni a mennyországban? Mi lesz az én sorsom, amikor én meghalok? Vagy tényleg ennyire fontos nekem ez a pénz? Ő elment szomorúan, és tovább is gondolkozott ezen a beszélgetésben. Tehát ez a mérce Jézus Krisztusnak szerint. Hadd kérdezem tőlünk ma este, hogy valaki közöttünk ezt megcsinálta. Valaki lenullázta magát. Oda ment a bankhoz, kivett az összes pénzét, és kezdte kiszórni, és amikor ott csórón álltál, akkor Jézus, most követlek. Valaki ezt megcsinálta köztünk, közénk. Valaki? Ági? Zita? Andy? Valaki már tegye föl a kezét! Senki? Jaj! Akkor ez a gyülekezet, mi nagyon nagy bajban vagyunk. Mert Jézus azt mondja, hogy ha akarsz a mennybe jutni, akkor ezt senki nem csinálta? Valaki? Come on! Senki? Oké. Bajban vagyunk, de mi nem állunk meg, nem állunk meg itt, tovább kell menni. Emlékeztek, hogy a törvénytudó mit mondott Jézusnak, miután Jézus megkérdezte, hogy hogyan olvasod a törvényt, mi van megírva. És a törvénytudó egy fantasztikus választ adott Jézus Krisztusnak. Azt mondta neki, hogy szeresd az Istent teljes szívedből, és fele barátodat, mint magadat. És Jézus csak csodálkozott. Wow, nagyon jó választ adtál. Zseniális volt a válaszod. Fantasztikus. Helyes. Ötös adok a te válaszodnak. Hogy ezt mondta neki. Nem azt mondta, hogy add el mindenet, hanem azt mondta, a te válaszod az korrekt. Az teljesen jó. Emlékszem, amikor nemrégen föltettem egy kérdést néhány férfinak, akik itt vannak ebben a szobában. Együtt ültünk egy körben, és feltettem a kérdést neki, mi az Isten törvénye? Csend, csak csendben maradtam. Mi az Isten törvénye? És egyik nagy teológus egymás után kezdtek filózni. Hát az Isten törvénye erről szól. És akkor magaslatokat mondtak, és mindegyik ilyen elkölcsi szabályról beszélt. Abszolút igazság, és elmondták. És mondtam neki, hogy figyeltek, hogy mit csináltok. Amikor én kimondtam Isten törvénye, akkor a mi fejünkben azonnal kezdünk beszélni, gondolkozni az elkölcsről. Az elkölcsös viselkedésre. Ez is csak van egy mérce, elkölcsi rendszer, és azt el kell ütni. És valahogy a mi fejünkben mi így szoktunk gondolni. Pedig az Isten törvénye és a szeretet az ugyanaz. Az Isten törvénye és a szeretet az ugyanaz. Az Istennek a mérce a tökéletes szeretet. És emlékeztek, hogy Jézus mit mondott a törvénytudónak, miután a helyes választ adott neki? Jézus tudta, hogy a törvénytudó tudja a helyes választ elméletileg. Elméletileg tudta a helyes választ, de a valóságban messze van még az örök élettől. És Jézus elkezdett mesélni a törvénytudónak az irgalmas samaritános története. Hogy lássa, hogy néz ki a tökéletes szeretet, ugye? Mert az irgalmas samaritános történet, jól ismerjük, ez egy nagyon szép, lenyűgöző történet, amit Jézus mesélt neki. Amikor egy samaritános férfi szeretetből segített egy férfinak, akik jól megverték, véresen ott hagyták az út szélén, mások mentek el mellette, de a samaritános és a samaritános és a zsidók gyűlöltek egymást. De a samaritás ember odament, a zsidó férfi az felemelte, felkarolta, föltette őt a lóra, és elvitte a legközelebbi hotelben, ahol gondozták, és ő kifizette mindent. És Jézus ezt a története elmesélte ennek a törvénytudónak, aki elméletileg mindent tudott. A samaritános példázat Jézusról bíztat minket, hogy a tökéletes szeretet vagyis az Isten törvénye, az Isten elvárása felénk az, hogy legyünk irgalmasok mindenkivel mindig. Tehát akivel találkozol, mindig legyél irgalmas. Ez is a mércéje, tökéletes szeretet mindenkivel mindig. Okay? Ez a mérce. Tökéletes szeretet mindig mindenkivel. És ha valaki ezt betartja, akkor ez mehet a mennyországba. Ez a Bibliának egyik fő üzenete. Aki betartja az Isten törvényét, az mehet, az bejut az örök életbe. Biblia egyik fő üzenete. És ez volt Jézus mondani valója a törvénytudónak. Annak a beszélgetés köztük az is hirtelen vége lett azonnal, miután Jézus elmondta neki a tökéletes mércéjét. A törvénytudó látta magát a példázatban, ugye? Mert ő volt az egyik pap, aki kerülte, és nem foglalkozott vele. Jézus használt, látod magadat ebben a példázatban? Te voltál, aki ott a szélén, útszélén mentél mellette. Nem segítettél. Akkor térünk vissza mi saját bizonyítványunkra. Hogyan alkalmazunk ezt a listát, ez a bizonyítvány magunkra nézve? Nem tudom, hogy milyen jegyeket adtál magadnak, esetleg hármasok vagy négyesek. Nem tudom, hogy meg vagy elégedve magaddal, vagy úgy érzed, hogy neked vannak hiányosságok az életedben, ami bosszant rak. Mert nem, itt nagyon nagy hiányosságaim vannak. Hogy mondjam, hogy jó hírem van, és rossz hírem van, jó? Tehát Isten nem így látja a viselkedésünket, ahogy mi látjuk a viselkedésünket. Ő teljesen másképpen ad nekünk jegyeket. Okay? Tehát először a rossz hír, jó? Először a rossz hír. Istennek a mércéje, mivel ugye a tökéletesség, az Istennek a mércéje az, hogy valaki átment, vagy valaki bukott. Igazából nincsen skála 5, 4, 3 az Isten országában, hanem valaki átmegy, tökéletes, vagy valaki bukik. A kettő között nincsenek más jegyek, 3 vagy 4-esek. Ha egyszer elrontottad az egyik kategória, jó? Tehát Gábor, az egyik kategória, ha egyszer elrontottad, mondjuk ideges voltál 2019-ben valamikor, akkor ennyi. Megszegted az egészet. Megszegted. A Biblia így beszél. Ha megszegted az Isten törvény egy helyen, az mintha megszegted az egészet. És ha őszinték vagyunk a törvénytudóval és a gazdag ifjúval, senki nem tud megfelelni. Nem tudunk egy tökéletes életet élni mindig, mindenkivel. A saját lelkiismeretünk megítél minket. Mi ezt érezünk. És Jézus azért először beszélt az ő törvényéről ezek a férfiakkal, mert nekik először kellett látniuk, hogy az ő jóságuk az nem elég jó. És hogy mindenkiben van hiányosság. Jézus azért először terelező figyelmüket a törvényre. És Jézus szeretne ezt hangsúlyozni. Nem vagyunk elég ehhez. És ezt elmondja a következő versekben. 23. 24. versben, hogy mennyire nehéz bejutni a mennyország a mi saját viselkedésünkön. Jézus pedig ezt mondta a tanítványnak, bizony mondom nektek, hogy gazdag ember nehezen megy majd be a mennyek országába. Ismét mondom nektek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Hú, ezek ilyen titokzatos, ilyen példázatok. Mit akar ezzel mondani? A lényeg az, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz bejutni a mennyországba a saját erődből. De nem csak gazdag embereknek, bárkinek, mindenkinek nehéz. A tanítványok ezt megértették Jézus, és ők hogyan reagáltak a következő versben, a 25. versben, amikor meghallották ezt a tanítványok, nagyon megdöbbentek, és így szóltak, akkor kicsoda üdvözölhet? Más szót használ, akkor kétségben esetten kiáltottak, pedig ők nem voltak gazdagok, ők szegények voltak. És ők is látták, hogy akkor ki üdvözölhet, ha ez így van, ahogy mondta Jézus. És Jézus most végre elmondja a jó hírt a következő versben, a 26. versben. Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta nekik, embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Embereknek ez lehetetlen, nekünk a saját erőnkből nem is megy. Nem is megy, de kegyelemből lehet üdvözölni. De mielőtt beszélek a jó hírről, szeretnék még egy kicsit kifejteni ezt a nagyon fontos kapcsolat az Isten törvényével és az Isten kegyelmével. Ha valaki evangélikus háttérből jön, tudjátok, hogy miről beszélek, mert az evangélikus egyházban minden egyes vers feldarabolták a Bibliában, vagy törvény, vagy kegyelem. Mert nagyon-nagyon fontos, hogy értjük a kapcsolat a kettő között. Minden vasárnap igyekszem beszélni az evangéliumról. Alig várom, hogy elmondhassam a jó hírt. Minden vasárnap. De amikor előre tudtam, hogy ez lesz a textus, és tudok beszélni az Isten törvényéről, úgy örültem, nagyon-nagyon örültem. Wow, végre az Isten törvényéről lehet beszélni. Miért? Mert ha valaki nem jól érti az Isten törvényét, akkor nem lesz kész befogadni az evangéliumot. Nem lesz szükség az evangéliumra. És pont fordítva, ha valaki jól érti az evangéliumot, akkor a jó hírt az nagyra fogja értékelni, nagyra fogja becsülni a jó hírt, látja az ő szükségét. Tehát Isten miért adta az ő törvényt nekünk? Miért adta a törvényt a zsidóknak az Ószövetségben? Maradjunk itt egy kicsit. Azért, hogy tudjunk élni szeretett kapcsolatban egymással, ugye? Isten az atya a zsidóknak, és azt mondja, ti vagytok az én gyermekém, és adom nektek a 10 parancsolat, ezek a törvényeket, hogy tudjátok egymást szeretni. Mi egy nagy család vagyunk. És hogy tudjátok szeretni az atyátok. Ezek a törvények adom nektek, hogy egy társadalomban úgy éljetek, hogy tudtok egymást segíteni, egymást bátorítani, egymással viszonyulni, konfliktusokat megoldani. Ez egy szeretetteljes dolog, amit Isten adott az ő népének. Hogy bocsássuk meg egymást, hogy imádkozunk egymásért, hogy megáldjuk egymást, hogy szeressük az ellenségünket is. Tehát Isten azt mondta, hogy ennél nagyobb szeretet nincs az, amikor valaki szereti az ő ellenség, hogy feláldozza magát a barátaiért. Ennél nagyobb szeretet nincs. Ez a legszebb dolog. Tehát az Isten törvénye, amikor meglátjuk, akkor egy gyönyörű szép valami lenyűgöz minket a szépségével, hogy néz ki az igazi szeretetet egymás felé és Isten iránt. De ugyanakkor, amikor komolyan foglalkozunk az Isten törvényével, akkor rájövünk, hogy ezt nem tudjunk betartani. És rájövünk, hogy megérdemeljük az Istennek az ítéletét. És az ember utána bűnösnek érzi magát. Lelkiismert furdalása van. Szégyellem magamat. Köszösnek érzi magam. Ha egy kisgyerek hazahozza a bizonyítványt, és odaadja a szüleinek, és minden egyes, vagy mindenben bukott, akkor az a gyerek hogy érzi magát? Én szégyenérzet. És a szülő el akarja takarni, nem akarja, hogy más szülők lássák. És amikor szembesülök a hiányosságunkkal, akkor itt van egy szégyenérzetet. És Pál köveképpen fogalmaz az Isten törvényéről. Róma 3:20, most nem tettem fel őket, mert a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Okay, mondja Pál. A törvény működik, mint egy tükör az életünkben, belenézel az Isten tökéletes törvényében, tükörbe, és látom magamat. Hoppá, hiányosságaim vannak. Vagy Róma 7:8, még intenzívebb, mert a törvény nélkül halott a bűn. Nem ismerem föl magamat, hogy én bűnös vagyok, ha nincs törvény. Ha nem figyelek a törvényre, hát én egy jó ember vagyok. Pál ezt is mondja a törvényről, a bűn ereje pedig a törvény. What? A bűn az életedben honnan veszi az erőt? Törvényből. Amikor igyekszel betartani egy törvényt, ott van a bűn, kísérteni téged. És észreveszed, ja, nem is láttam ez előtt, de ott van. És a bűn, vagy a törvény szítja a bűnt. Pál így beszélt magáról, hogy ő, mint egy vallásos pap, próbálta betartani a 10 parancsolatot, és azt mondta, én úgy éreztem, hogy mindegyik betartottam, csak azt a 10. parancsolat, nem tudtam mit kezdeni vele, a ne kívánd. És belenéztem a szívemben, és Isten mondja nekem, ne kívánd, ne kívánd, ne kívánd, és mit kezdtem csinálni? Kívánni dolgokat. És Pál mondja, jaj, nem tudom mit kezdeni ezzel, mert én kívánok olyan dolgokat, ami nem kellene. És Pál azt mondta, úgy jöttem rá, hogy én egy bűnös ember vagyok. Sőt, a ne kívánd kísért engem. Kezdtem kívánni dolgokat. És belementem, megkívántam, megcsináltam, és utána jön a lelkiismeret fullás. Jaj, ez nem kellett volna csinálni. A törvény így működik az életünkben. A Biblia azt mondja, a törvény megöl minket. Pál nagyon-nagyon radikálisan fogalmaz, amikor beszél az evangéliumról. Nézzük meg, Szilárd, légy szíves, 2. Korintus. Nézzük meg ezeket. Pál mit mond a törvényről? Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem a betűé, hanem a léleké, mert a betű megöl. Az Isten törvénye, a 10 parancsot, az megöl. A lélek pedig megelevenít. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbevésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izrael fiai Mózes arcára nézni, arcának múló dicsősége miatt, hogy ne volna még dicsőségebb a lélek szolgálata. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb az igazság szolgálata. A törvény kárhoztat minket. A törvény, a betűk megölnek minket, amikor igyekszünk egy elkölcsös életet élni a 10 parancsolatok szerint. Tehát a törvény célja az életünkben az, hogy megöljön a mi önigazolásunkat. Hogy rádöbbenjünk, hogy én mennyire bűnös ember vagyok. Hogy legyünk meggyőződve arról, hogy én nem tudok megfelelni Istennek, és soha nem tudok majd megfelelni Istennek, a tökéletes mércének. Nekem szükségem van egy megváltóra, szükségem van, hogy valaki megváltson engem. Ez a szerepe a törvénynek. Régebben, nagyon régen, 30 éve ezelőtt dolgoztam egy bárban, és mindent csináltam a bárban, és mindig azt kértek tőlem, hogy a bárban, hogy kitegyek ilyen sós pereceket az embereknek. És sós magyarót. Ingyenesen kínáltok az embereknek ezek a dolgokat. És az emberek mindig örült, hogy köszönjük szépen. De miért is tettünk ki ingyenesen a pereceket? Hogy az emberek szomjasak legyenek, ugye? Mint én éppen most. Hogy szomjasak legyenek, és kívánjanak, és hogy rendeljenek, és megvegyenek több sört, ugye? Tehát ez volt a trükk az egésznek, és az emberek megvették. Tehát ez volt a cél eddig, hogy lássuk az Isten törvényét, lássam a saját bizonyítványomat, hogy bukásra állok. Ez nem jó, szégyellem magamat, nem tudom betartani az Istennek a célját. De ez nem a végső cél a prédikációnak, mert nem akarom, hogy mindenki hazamenjen, és a torka tele van sóval, hogy jaj, nem kapom. De hogy is, Jézus Krisztus az élő víz, ugye? Ő azért jött, hogy adjon nekünk élő vizet, hogy megmentsen minket. Mert nem tudunk kiérdemelni az örök életet. Tehát Jézus azért jött, hogy hirdesse nekünk a jó hírt, hogy adjon nekünk az ő életvizéből. Rögtön az elén, amikor beszélt ezzel a fiatal férfival, azt mondta neki, hogy csak egy van, aki jó. És Jézus, a fiatal ember azt gondolta, hogy Jézus csak egy ember, ő nem mesternek hívta. De Jézus magáról beszélt. Jézus hol van ebben a beszédben? Jézus ő maga a gazdag ifjú, ugye? Mert Jézus Krisztus az, aki eljött a mennyből. Ott volt a mennyben. Neki, ő gazdag volt, neki mindene megvolt. És ő elhagyta az ő atyának a palotáját. És eljött a világba. Eljött az ő gazdagságból, és a Biblia azt mondja, hogy ő szegényé vált értünk. Mennyire szegény. Ő mindent eladott. Ő az egyetlen, aki mindent eladott, sőt, az utolsó ingjét elvette tőle. És ott volt a Golgotai kereszten, mesztelen. Ő feláldozta magát, ő megmutatta, hogy hogy néz ki a legnagyobb szeretet a világban. Ő betöltötte a törvényt. És mi volt a törvény? A tökéletes szeretet. Mi a tökéletes szeretet? Feláldozom magamat nem csak a barátomért, hanem az ellenségemért. Római 5:8 azt mondja, amikor még bűnösök voltunk, Jézus akkor halt meg értünk. Amikor én az ő ellensége voltam, ő akkor halt meg értünk. Jézus tökéletesen betöltötte a törvényt. Nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt, hanem hogy betöltse a törvényt. Jézus megváltott minket az ő tökéletes szeretettel. Meghalt értünk és miattunk. És eltörölte mi bűnénket. És tudjátok, hogy sokszor valahogy az a kép jut az eszemben, hogy van egy vallásos ember, csinálja az ő életét, elköltösen viselkedik, figyel a gyermekére, mindig jó bánik másokkal, igyekszik szeretni az embereket, és hátra néz, és látja a keresztet. Wow, Jézus, wow, mi történt veled? Te szörnyű nézel ki. Vére, borza, hogy nézel ki? Szörnyű. Mit csinálsz ott a kereszten? Hát én meghaltam érted, de bűnödért. Fú, hát igazán nem kellett volna, én jó vagyok, nekem nincs semmi bajom, én jó, én csinálom a dolgokat. Nem, igazán nem kellett volna, bocsánat, de én jó vagyok. Valahogy ez jut az eszemben, hogy hiábanak tekinti a keresztet. És nagyon sokszor tanításokat úgy hallunk, gyerekekkel, így viselkedjetek, ezt csináljatok. Én jó vagyok, köszönöm szépen. És a kereszténységnek a lényege nem az elkölcsös tanítás, hogy szükségünk van egy megváltóra, mert mindannyiunk bűnösök vagyunk. Jézus Krisztus nem csak megbocsátja a bűnénket, hanem igaznak nyilvánít minket. Igazak vagyunk előtte. Most ez mit jelent? Jézus Krisztus nem csak a igazi gazdag ifjú, Jézus Krisztus az igazi irgalmas samaritánus, aki eljött és felkarolt minket, és oda vitt minket egy mennyhelyre, ahol tudtunk meggyógyulni. Nem csak a bűnek meg vannak bocsájtva, hanem Krisztusnak az igazsága a miénk lett. Most az mit jelent? Vegyétek elő a bizonyítványatokat megint, és nézzétek meg. Nem kell megmutatni mindenkinek, mert ugye szégyeljük magunkat, az egészek ki van húzva, nulla, vagy egyes, bukás mindenkinek. Igen, de mi az evangélium? Az evangélium és a fő üzenet a Bibliának az, hogy Tominak a bizonyítványa az Krisztusra van téve. A bukásod, a szégyen, az egyesek, az mind Krisztusra van téve, és most az a szégyen Krisztusra van. De Krisztusnak az ötös bizonyítvány, oda megy Tomi, ezt neked adom. Mert én betöltöttem. Én ötös vagyok, és most te is. És az Isten most így lát minket, hogy mindannyiunk, aki bízik az Úr Jézus Krisztusban, igazak vagyunk. Krisztusnak az igazsága nekünk tulajdonította. Ez az evangélium. Ez a jó hír. Ez a csodálatos jó hír, hogy hit által történik ez a nagy csere. Erről van szó, ez az evangélium. Amikor valaki ezt elhiszi, és kérem légy szíves, Szilárd, menjél vissza az eleje. Mielőtt Jézus Krisztus elkezdett beszélni egy gazdag ifjúval, ez az, amit olvassunk ebben a történetben. Ekkor kisgyermeket vitték hozzá, hogy tegye rájuk a kezét, és imádkozzék értük. A tanítványok azonban rájuk szóltak. De Jézus ezt mondta, engedjétek a kisgyermekeket, és ne akadályozzatok őket, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyenekké a mennyek országa. Azután rájuk tette a kezét, és eltávozott onnan. Bekerülni az Isten országa, hogy lehet? Olyan, mint egy gyerek. Olyan, mint egy gyerek, aki bízik az ő atyában. Ez az evangélium. Amikor valaki bízik Jézus Krisztusban, akkor az Isten átválik, és ez lesz az ő atya. És most kapcsolatba kerültem Jézus az atyával. És betölt minket az ő szent lelkével. és most szeretett kapcsolatban éljünk az Atyával, és csak így lehet bekerülni a mennyországba, mint egy gyerek. És most, Szilárd, ugrunk a textus legvégére, és ezzel fogunk befejezni. A 30. versben Jézus ezzel befejezi, de sok elsőből lesz utolsó, és az utolsóból lesz az első. Kik az elsők? Kik az elsők, akikből lesznek az utolsók? Az elsők azok, akik azt gondolják, hogy én egy jó ember vagyok. Mások tisztelnek, mások fölnéznek rám. Én egy elkölcsös jó ember vagyok. Az emberek között én vagyok az első. Jézus azt mondja, a sok elsőből lesznek az utolsók. És kik az utolsók? Jézus már elmondta nekünk a hegyi beszédben, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyország. Tehát az, aki azt gondolja magára, hogy én vagyok az utolsó ember, aki megérdemelne a mennyországot. Jézus azt mondja, azok az emberekből ők lesznek az elsők, aki azt gondolja magára, hogy én nem érdemelem a mennyországot. Erről szól ez a történetet. Befejezve, az Isten azt akarja, hogy mi tudjunk, hogy örök életünk van. Első János levele, 5. fejezet, 11. vers, 13. vers. János azt mondja, azért írtam ezeket nektek, hogy tudjátok, hogy örök életetek van. Erről szól az evangélium. Aki bízik Krisztusban, az tudhatja, hogy ő az én megváltóm, és Krisztus miatt örök életem van. A Biblia azt akar, hogy mi tudjunk ezt. Ne csak reménykedjünk, hát ha tudjunk. Most, házi feladat kap mindenki. Vegyetek elő a bizonyítvány, nézzük meg, és csak az elsőt fogom csinálni, de biztatom titeket. Vigyetek ezt haza, és néztek meg. Amikor az evangélium lakozik bennünk, minden megváltoztat. Ránézem a bizonyítékra, és nem azt gondolom, görcsölni, ezt kellene csinálni, hogy elérjem a mennyországot. Nem. Jézus Krisztus lejött hozzám, megbocsájtotta a bűneimet. Az ő szemében igaz vagyok. Isten lett az én atyám, ő szeret engem. Jézus megbocsájtotta az összes bűneimet. Most nézzük ezt meg. Megváltozik a motiváció. Amikor valaki megbánt, akkor mindig megbocsájtasz, nem tartod a haragot. Tehát mivel az evangélium igaz, és Isten eltörölt az összes bűnemet, és Isten nem haragszik rám, most már én is tudok megbocsájtani, és nem haragszok másokra. És ez a házi feladat, végig menjetek ezen. Tedd be, mivel az evangélium igaz, mivel Isten türelmes velem, nem ideges velem, én is tudok türelmes lenni másokkal. Az evangélium mindent megváltoztat. De hogy megértsük az evangélium, először meg kell értenünk a törvényt. Erről szólt a mai prédikáció. Forduljunk az Úrhoz és imádkozunk. Jézus Krisztus, köszönjük, hogy 2000 év ezelőtt tartottál egy párbeszédet egy emberről, aki nem tudott megszabadulni a pénzétől, és jó embernek tartotta magát. Köszönjük, hogy mi gazdagodhatunk ettől a beszélgetéstől, és láthatunk téged, mint az igazi gazdag ifjú, hogy mindent elhagytad, a gazdagságodat ott hagytad a mennyországban, és eljött közénk, eljöttél közénk. És szegényé váltál értünk, miattunk, helyettünk. És köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy köztünk senki nem adta el a vagyonát, de mégis megígéred nekünk a mennyországot, hitáltal. Mert te kifizetted az árat, amit nekünk kellett volna kifizetni. És mindent megtettél értünk, amit nekünk kellett megtenni. Köszönöm, Úr Jézus. Köszönjük a drága evangéliumot. Nagyon kérlek, Úr Jézus Krisztus, hogy engedj, hogy ez az evangélium, ami szívünk, legmélyén menjen. Ne engedj, hogy csak elméletileg ismerjenek a te törvényedet. Engedj meg, hogy a törvénynek a súlyát, a kárhoztatás erejét tapasztaljuk az életünkben, és hogy átéljünk azt a szégyent, amit át kell élnünk, hogy tudjunk értékelni az evangéliumot. Úr Jézus Krisztus, könyörölj rajtunk, könyörölj de népeden, és add nekünk igazi felszabadultság, örömet, hogy tudjunk téged követni az egész életünkkel, egész szívünkkel, egész lényünkkel. Köszönöm, hogy így szeretsz minket. Köszönjük az evangélium, köszönjük a jó hírt. Így építs fel minket nap, mint nap, hogy egyre jobban megismerjünk téged, és tudjunk követni téged. Így áld meg minket saját magaddal, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.